Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Hogyha előveszitek a jegyzeteteket, és kinyitjátok az első oldalon, akkor azt látjátok, hogy ennek a tábornak azt a címet adtuk, hogy szeresd, ismerd és éld meg Isten igét. Szeresd, ismerd, éld meg Isten igét. Fordulj a melletted ülőz, és mondd neki azt, hogy szeresd, ismerd, éld meg Isten igét. Nagyon jó. Remélem, nem zavarodtatok bele. Srácok, lányok, a vágyom az, hogy ebben a 4 nap alatt jobban szeresd Isten igét, mint eddig még sosem. A vágyom az, hogy ebben a 4 napban jobban ismerd meg Isten igét, mint eddig még sohasem. És az a vágyam, hogy ebben a 4 napban jobban éld meg Isten igét, mint korábban sohasem, ahogy eddig még sohasem. Tudjátok, szeretjük dicsőíteni Istent, és a gyülekezetünk, hál' Istennek, ennek egy erős pontja a dicsőítés. Meg vagyunk áldva sok jó zenésszel, talentumokkal, és azt gondolom, hogy mindannyian már megtapasztaltátok a dicsőítés alatt, hogyan tud Isten szólni hozzád. Igaz? Megtapasztaltátok már dicsőítés alatt, hogyan szól Isten? Lehet, hogy megtapasztaltátok, hogy Isten hogyan szól az imádság alatt hozzád. Viszont szeretném feltenni azt a kérdést, hogy megtapasztaltad-e már azt, hogyan szól Isten az ő igéjén keresztül? Hogy személyesen szól hozzád az ő igéjén keresztül. Nem valaki máson keresztül, nem egy prédikátoron keresztül, hanem te elkezded olvasni az igét, kinyitod a Bibliát, elkezdesz olvasni egy igét, és Isten elkezd hozzád szólni. És Isten olyan dolgokat jelent ki ezen keresztül, amit másoknak nem. Nagyon sokszor Isten egyedi dolgokat jelent ki az ő igén keresztül. És ennek a tábornak az a célja, hogy megtanuljuk, hogyan vegyünk ki Isten igéből, hogyan vegyünk ki valamit a Bibliából, ami építi az életünket. Hogyan halljuk meg Isten hangját a Biblián keresztül. A Biblia egy alkalmazható dolog. A Biblia működik. Okay? A Biblia nem egy elméleti dolog, amit csak olvasunk, és tök jó, vasárnap meghallgatjuk az üzenetet, meg hallunk prédikációkat a Bibliából. Nem. A Biblia egy működőképes dolog. Én azért kezdtem el járni a KKL-be. Az eredeti dolog, ami nagyon megfogott engem ebbe a közösségbe, még 23 évvel ezelőtt. És ami miatt azt gondolom, hogy leginkább itt vagyok, ebbe a gyülekezetbe. Mert itt tapasztaltam meg először azt, a pásztoraim életén keresztül, más keresztények életén keresztül, hogy a Biblia működik. Nagyon sok keresztényel találkoztam korábban, akik eljártak vasárnaponként gyülekezetbe, hallottam prédikációkat, hallottam dolgokat, viszont nem láttam azt, hogy ez annak az embernek az életében valójában tényleg működik. Hogy működik a házassága annak az embernek, működnek a kapcsolatai, működik az anyagi élete, működik a barátságai, sikeres a munkájában. Nem láttam ezt. Hallottam embereket, hogy beszélnek erről, de az életük nem mutatta ezt. És én azért vagyok itt, mert láttam emberek életét, hogy igenis ez egy működőképes dolog. Isten a Bibliát nem csak azért adta, hogy egy elméleti tudást adjon, hanem hogy megváltoztassa az életünket. Belülről kifelé megváltoztasson minket. Nagyon sokfajta biblia fordítás van. Van új fordítás, egyszerű fordítás, károli fordítás, angol fordítások, különböző fordítások. Tudjátok, melyik a legjobb biblia fordítás? Az a fordítás, amikor te lefordítod a Bibliát a saját életedre. Élő Bibliává válsz. Ezt jelenti. élő Bibliává válsz. Lefordítod a saját életedre. Isten nem csupán azért adta a Bibliát, hogy informáljon minket, hanem hogy átformáljon. Nem csak azért, hogy nagyobb legyen a fejünk, hogy több tudásunk legyen, több információ legyen Istenről a fejünkben, hanem hogy nagyobb legyen a szívünk. Erről szól. A Jakab 1.22 azt mondja, hogy amit Isten mond, azt tegyétek is meg, ne csak hallgassátok. Ha csak hallgatjátok, de nem teszitek meg, becsapjátok magatokat. Ez az ige, ez lehet, hogy nincs benne a jegyzetetekben, nyugodtan írjátok le. Ott van ez a jegyzet, tiétek, jegyzeteljetek bele. Fogjuk használni ezt az egész tábor során. Szóval Isten azt szeretné ebben az igében azt mondja, hogyha hitünk, cselekedetekké alakulna át. Nem csak hinnénk, de tennénk is dolgokat. Nem csak azt szeretné, hogy ismerjük a Bibliát, hanem hogy megéljük és megtapasztaljuk ennek a teljességét, ennek a dicsőségét. És ebben a 4 napban oda fogjuk szállni magunkat Isten igéjének. Nem csupán Istennek, mert ez egy tág fogalom. Oda szálljuk magunkat Isten igéjének. Oké? Okay? És ebben a 4 napban 3 üzenetet fogunk elhozni nektek, és ebben a 3 üzenetben 6 bibliai elmélkedési módszert fogunk bemutatni nektek, és lesz lehetőségetek arra, hogy ezt gyakoroljátok a csendes időtökbe, a szabad időtökbe, és nem csak az a cél, hogy megtanul tanulmányozni az igét, hanem hogy gyakorlatba helyezd a saját életedbe. Miért akarja Isten, hogy ezt tegyük? Miért akarja Isten azt, hogy az ige emberei legyünk? A 2 Timóteus 3.16-17 beszél erről. Istentől származik az egész írás, amely hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzzön, rávilágítson, meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, hogy helyreigazítson és helyreállítson bennünket, hogy engedelmességre neveljen, és megmutassa, hogyan éljünk Isten tetszése szerint. Mindez pedig azt a célt szolgálja, hogy az Isten embere tökéletes legyen, minden tekintetben felkészült és alkalmas mindenféle jó munkára. A Biblia célja nem csupán az, hogy egy teológiai tudást adjon, hanem a legfőbb célja az, hogy megváltoztassa az életünket. Megváltoztassa a meggyőződésünket, amiből, ha be kell, valljuk be őszintén, nagyon sok hülye meggyőződésünk van. Nagyon sok hülye gondolkozásmód van a fejünkben, amit Isten meg akar változtatni. A jellemünket meg akarja Isten változtatni, és a viselkedésünket. A Filippi levél azt mondja, hogy belülről kifelé akar minket megváltoztatni. Mit jelent ez? Isten nem a viselkedéseddel kezdi ezt, hogy megváltoztatja a viselkedésedet, hanem először a szívedet, hogy megérted, hogy mit jelent ez a szíved. És ez a végcélja a Biblia tanulmányozásnak, minden egyes Biblia tanulmányozásnak, ez a végcélja, hogy az életünket megváltoztassa. Szeretnék 5 tippet adni nektek, ez ott a jegyzetetekben is benne van, 5 tippet szeretnék nektek adni, hogy hogyan tanulmányozzuk a Bibliát, mielőtt még belemegyünk ebbe a 6 elmélkedési módszerbe. Okay? Ez egy ilyen általános kis segítség. Az első dolog, tedd fel a megfelelő kérdéseket. Tedd fel a megfelelő kérdéseket. Ez az első pontunk. A jó bibliai tanulmányozás titka az, hogy jó kérdéseket teszünk fel. És minél több, és minél jobb kérdést teszel fel, annál mélyebbre tudsz ásni, és annál több mindent ki fogsz szedni Isten igéből. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy egy igét elolvasok, és akkor már mindent tudok abból az igéből. De igazság szerint egy igében végtelen mennyiségű, kimeríthetetlen bölcsesség van. És a kérdések segítenek abban, hogy mélyebbre áss, hogy megértsd azt az igét. Úgyhogy ezt is fogjuk gyakorolni. A második dolog, a második tipp a jó biblia tanulmányozáshoz, írd le a gondolataidat. Írd le a gondolataidat. Írd le azt, hogy mit tanultál a kérdéseidből. Tehát felteszed a kérdéseket, és utána írd le azokat a benyomásokat, gondolatokat, hogy te mit tanultál kaptál ezeken keresztül. A tanulmányozáshoz hozzátartozik, hogy leírod, és nem csak olvasod az igét. Dobson Trotman egy hittérítő, egy nagyon érdekes dolgot mondott. Azt mondta, így hangzik ez az idézet tőle, a gondolataid akkor tisztulnak le magadban, amikor kimondod és leírod őket. A gondolataid akkor tisztulnak le magadban, amikor kimondod és leírod őket. Tehát, más szavakkal, ha nem tudod kimondani, nem tudod leírni, akkor igazából nem gondolkoztál róla. Ha valamit nem tudsz leírni, nem tudod elmondani, akkor igazából az csak egy gondolatfoszlány, de igazából nem gondolkoztál azon a dolgon. És erre bátorítalak benneteket, hogy amikor olvasod Isten igéjét, írd le a gondolataidat, hogy mit kaptál abból az igéből. Ha nem kaptál semmit, írd le ezt. Ebből az igéből most nem kaptam semmit. Tudjátok miért? Mert azzal, hogy leírod, ez megnyitja, csupán az írás, a leírás megnyitja az elmédet, hogy új dolgokat kapj Istentől. Csak magába, önmagába ez, hogy leírod, ez megnyitja a gondolataidat, hogy megláss új dolgokat. És még egy nagyon hasznos tippet szeretnék adni. Nem tudom, hogy hányan vezettek ilyen kis lelki naplót, szellemi naplót. Szoktatok? Tök jó. Bátorítalak, hogy kezdj el vezetni egy ilyen naplót. Lehet ez egy fizikális füzetet, egy rendes papír alapú füzet, de nekem például egy Google dokumentumba írom ezt. És akkor azt bármikor meg tudom nyitni a telefonomon. Teljesen mindegy, hogy milyen módszert használsz. Bátorítalak, hogy vezess egy naplót, ahova leírod a gondolataidat, amiket kapsz. A harmadik, ne csak írd le, a harmadik, ne csak értelmezd, de alkalmazd is. Ne csak értelmezd Isten igéjét, persze ez is fontos, hogy megértsük, lefordítsuk a saját életünkre, hogy mit jelent ez, de elkezdjük alkalmazni is. A Biblia tanulmányozás végső célja az alkalmazás. Tedd fel azt a kérdést, hogy hogyan fogja ez az ige megváltoztatni az életemet? Hogyan tudom alkalmazni ezt a Biblia ige verset a mindennapi életemben? A Biblia magyarázat alkalmazás nélkül olyan, mint az abortusz. Idő előtt megszakítod ezt a folyamatot, mielőtt megszületne, mielőtt megvalósulna, mielőtt látnád a gyümölcseit az életedben. Egyik biblia tanulmányozásnak sincsen semmi értelme, hogyha nem segít abban, hogy Krisztusibbá válj. Ha csak infókkal tömöd a fejedet, hogyha csak a teológiai tudásodat akarod növelni, akkor ez nem fog segíteni. Nem ez a lényeg. Hiába lesz nagyobb a fejed, a szíved meg egyre kisebb. Akkor tudsz igazán valamit, ha tudod alkalmazni az életedbe. És ez egy nagyon fontos kijelentés. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy attól akkor tudunk valamit, ha itt van benne a fejünkben, és tudjuk elméletben, hogy hogyan kell csinálni. De igazából csak akkor tudsz valamit, ha meg is tudod tenni. Ha tudod alkalmazni. Hadd mondjak egy példát. Mi magyarok szakértők vagyunk mindenben, igaz? Tehát, hogy mi 10 millió szakértő országa vagyunk, ezt így szokták mondani. Amikor leülünk a foci elé, minden férfi tudja, hogy hogyan kellene focizni. Hogyan kéne berúgni azt a gólt, hogyan kéne passzolni, hogyan kéne fejelni. És ott ülünk a tévé előtt, és hát ez nem így kellett volna, hát én sokkal jobban csináltam volna. Tehát, hogy tudunk elméletben focizni. De igazából akkor tudsz focizni, amikor ki tudsz menni a pályára, és meg tudod mutatni, hogy hogyan kell azt a gólt berúgni. Hogyan tudsz berúgni egy gólt, hogyan kell átpasszolni. Akkor tudsz igazából focizni, nem akkor, amikor elméletbe tudod. És ugyanígy van Isten igéjével. Ezért mondja a Biblia, hogy becsapjuk magunkat, hogyha nem tesszük Isten igéjét, csak itt van a fejünkben, mert azt gondoljuk, hogy tudjuk, és ismerjük Isten igéjét, de igazából nem. A Bibliának csak abban a részeiben hiszünk, amiket valójában meg is teszünk. Ezt írjátok le, itt van egy ilyen, ez egy nagyon fontos gondolat. A Bibliának csak abban a részeiben hiszek, amiket valójában meg is teszek. Vegyünk egy példát. Hiszel az evangelizáció fontosságában? Igen. El is mondod az evangéliumot másoknak? Nem. akkor igazából nem hiszel benne. Hiszel az imádságban? Igen, persze. És imádkozol? Nem. Akkor igazából nem hiszel az imádságban. Hiszel a tizedben? Persze, hogy hiszek. És fizetsz tizedet? Nem. Akkor igazából nem hiszel a tizedben. Látjátok, Isten, a legnagyobb probléma az életünkben nem az, hogy nem tudunk értelmezni egy igét a Bibliából. A legnagyobb probléma az, hogy nem engedelmeskedünk azoknak az igéknek, amit már eleve tudunk, amik le vannak írva. A Biblia alkalmazás nélkül az életünkben semmit nem ér, és nem fog gyümölcsöket teremni. Nagyon sokszor van a keresztények, akik ezek a ritka állatfajokat keresik a Bibliában. Ezeket a ritka igeverseket. Tudjátok, vannak a világban ilyen ritka állatfajok, mint a hópárduc, vagy a repülőmaki. Ezek érdekelnek bennünket, ezek a ritka igeversek a Jelenések könyvében, meg azok, amik ilyen megosztóak, amiket annyira nem értünk, és ezeket keressük a Bibliában. De az ilyen hétköznapi házi állatokat nem tudjuk alkalmazni az életünkbe. Ugye ott vannak ezek a hétköznapi házi állatok, a kutya, a macska, a disznó, ezekkel nem annyira foglalkozunk. Ezek az igék annyira nem érdekelnek bennünket, amik arról szólnak, az aggodalom, a megbocsátás, a félelmet, hogyan kezeljük. Pedig ott vannak ezek az alapigék, ezek a házi állatok, amiket pedig nem tudunk alkalmazni. Ne csak értelmezd, de alkalmazd Isten igét. A negyedik. Szisztematikusan tanulmányozd Isten igét. Szisztematikusan tanulmányozd Isten igét. Bátorítalak arra benneteket, hogy legyen valami rendszer abban, valami szisztéma abban, ahogyan tanulmányozod az igét. Nagyon sokféleképpen lehet. Van, aki előre elkezdi a Bibliát, és versről versre megy, könyvről könyvre megy. Vannak ilyen Biblia tanulmányozások. Aztán van ez a témakör szerinti, ugye ez amikor tematikusan nézzük meg az igéket. Például, én például ezt szeretem, én így szoktam tanulmányozni Isten igét, hogy például megnézek egy témakört, mondjuk aggodalom, hogy mit ír a Biblia az aggodalomról, vagy mit ír Isten a szeretetről, vagy mit ír Isten a depresszió, hogy ezek engem érdekelnek, hogy tematikusan Istennek mi a válasza ezekre a problémákra az életünkben. De teljesen mindegy, hogy csinálod, csak legyen valami szisztematikája az egésznek. Az, hogy kinyitod a Bibliát és ráböksz egy igére, ez ilyen szelleminek tűnik, de igazából hosszú távon nagy eredményeket nem fog hozni az életedben. Fontos, hogy legyen egy szisztematikus, rendszeres bibliaolvasási terved. Az ötödik. Olvasd el többször ugyanazt. Olvasd el többször ugyanazt. Ugyanazt az igét. Ugyanazt a történetet a Bibliából. Ez egy nagyon egyszerű módszer, egy apró módszer, de mégis hihetetlen csodákra képes. Rengeteg dolgot fogsz kivenni Isten igéből, és ez a módszer fogja meghatározni, hogy mennyit fogsz kivenni abból az igével. Határtalan az idő, amennyiszer elolvashatsz egy igét, és ki tudsz belőle venni dolgokat. Ezek olyanok, mint az aranyrögök, amit kilapátolunk, vagy kiásunk ezekből. És itt még egyszer el akarom mondani, nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy oké, tanulmányoztam egy igét, és elolvastam kétszer, és azt gondoljuk, hogy jó, én már tudom, hogy mit jelent az az ige. Ez egy tök egyszerű ige, tudom, már ezerszer hallottam életem során ezt az igét, szóval én ezt az igét már nem akarom tanulmányozni, mert tudok mindent erről az igéről. Ez nem igaz. Tudjátok miért? Mert ez olyan, mint egy bányászat. Végtelen mennyiségű az a bölcsesség, ami egy darab igében benne van. Ne gondoljuk azt, hogy azért, mert egyszer elolvastam, én már mindent kivettem abból az igéből. Hányszor volt veletek olyan, hogy elolvastál egy igét, valamit kaptál ezen keresztül, Isten mutatott valamit ezen keresztül, utána egy hónap múlva megint elolvastad, és valami teljesen mást mondott Isten ezen keresztül. Aztán egy év múlva megint elővetted, és megint egy másik szemszögből mutatta be Isten. Ez azért van, mert végtelen mennyiségű a bölcsesség, ami benne van potenciálisan egy igeversben. És ahogy Isten tud szólni. Miért van ez? Azért, mert a Biblia egy természet feletti könyv. Ez nem egy átlagos könyv, amit egy ember megírt, egy író megírt, és volt egy gondolata, azt leírt a papírra. Végtelen mennyiségű az a bölcsesség, ami benne van. Szóval a csendes idődben bátorítalak arra, hogy kezdj el elmélkedni ezeken az igéken. Az elmélkedés az nem egy ilyen keleti meditáció, okay? Nem egy New Age-es dolog. A bibliai elmélkedés az teljesen más ezektől a dolgoktól. 80 helyen, körülbelül 80 helyen beszél a Biblia arról, hogy hogyan elmélkedjünk Isten igéről, és hogy milyen áldása van ennek, és milyen ígéretek jönnek ezzel. Józsué 1.8 például beszél erről, hogy milyen ígéretek jönnek azzal, hogyha elmélkedünk Isten igén. A törvénykönyvét szüntelenül tanulmányozd, igéjét ismételd magadban, és gondolkodj, elmélkedj azokon, hogy mindenben annak megfelelően járhassál. Ha így teszel, akkor minden utad sikeres lesz, és amiben belefogsz, felvirágzik. Látjátok, itt van egy ígéret. Ha így teszel, mi lesz? Minden utad sikeres lesz, és minden, amiben belefogsz, felvirágzik. Zsoltárok 119.97. Mennyire szeretem tanításodat, Uram! Egész nap azon gondolkodom, azon elmélkedem. Az a vágyom, hogy ebben a táborban ugyanígy elkezdjük szeretni Isten igéjét, ahogyan Dávid szerette Isten igéjét, és szeretett elmélkedni, gondolkozni Isten igén. Oké, szóval ezen a héten 6 különböző elmélkedési módszert fogunk megnézni. Ez az 5 pont, ezt mindegyikhez tudod majd használni. Oké? Mit jelent az elmélkedés? Az elmélkedés más, mint a Biblia tanulmányozás. Különbség van a kettő között. A Biblia tanulmányozás az egy bonyolultabb dolog, az egy mélyebb dolog. Az, amikor megnézed annak az igének a történelmi hátterét, ki kinek mondta, kik a szereplők, megnézed az eredeti szöveget, mit jelentenek azok a szavak, tehát belásod magadat, ehhez különleges bibliai tanulmányozó bibliákra van szükség. Viszont itt a táborban nem biblia tanulmányozást fogunk nektek tanítani, elmélkedést. Az elmélkedés egy olyan dolog, amit bármikor, bárhol nagyon egyszerűen tudsz alkalmazni. És az egyik legerőteljesebb mód, ahogyan Isten tud szólni az életedbe. Szóval, mit jelent az elmélkedés? Az elmélkedés az, hogy megfogsz egy igeverset, vagy egy történetet, és folyamatosan ezen az egy történeten, vagy egy igén gondolkozol. Ez olyan, mint amikor a tehenek kérődznek. Hányan tudjátok, mit jelent a kérődzés? Aki tudja, tudja. A városiak lehet, hogy nem annyira tudják. Budapestiek is tudják azt a mindenét. Na, jó van. Szóval a kérődzés mit jelent? Ahogy egy tehén ugye megrágja a füvet, lenyeli, a gyomra felszívja a tápanyagokat, visszaöklendezi, ismét megrágja, újból lenyeli, és ezt a folyamatot 4-5-ször megismétli. Ezt jelenti a kérődzés. És ez tökéletes példája annak, hogy mit jelent elmélkedni Isten igéjén. Isten ugyanazt szeretné, hogy ezt tennénk az ő igéjével. Oké? Okay? A vizuális emberek most elkezdenek röhögni, igen. Újból és újból elolvasod, gondolkozol rajta, picit pihenteted, visszatérsz, megint gondolkozol rajta, megint eltelik egy kis idő, megint gondolkozol. Miért? A tehén miért van? Miért csinálja ezt a tehén? Miért nem választ egy másik fűcsomót? Miért fókuszál arra az egy fűcsomóra? Tudjátok miért? Azért, hogy maximálisan minden tápanyagot ki tudjon nyerni abból a fűcsomóból. Maximálisan minden tápanyagot ki tudjon nyerni. Ezt fogjuk tenni mi is Isten igével. A következő 4 napban ezt a 6 féle elmélkedési módszert fogjuk nektek megtanítani. És az előző táborokban már hallhattatok ezekről a módszerekről, viszont sosem mentünk bele, sosem magyaráztuk el, hogy pontosan mit jelent. És én nagyon izgatott vagyok, mert egyszerűen fantasztikus. Hiszem azt, hogy meg fogja változtatni az életedet. Bármikor, bárhol tudod használni. Nem kell hozzá semmilyen különleges dolog, nem kell hozzá egy nagy teológiai tudás. Lehet, hogy még soha nem olvastad a Bibliát, lehet, hogy azt se tudod, hogyan kezdj el neki. Bárki, akik kezdők, akik haladók, mindenkinek ez egy óriási áldás lesz. Oké, készen álltok? Az első ilyen módszer, elmélkedési módszer, az a hangsúlyozós módszer. Hangsúlyozós módszer. Hangsúlyozd ki. Mit jelent ez? Mondd ki az igeverset hangosan, mindig egy más szót hangsúlyozva. Mondd ki azt az igeverset hangosan, mindig egy másik szót hangsúlyozva. Tehát, mit jelent ez? Elolvasod hangosan. Nagyon fontos, hogy hangosan. Nem magadba, hangosan kimondod ezt az igét többször, újra és újra, és minden egyes alkalommal egy másik szót fogsz kiemelni, és kihangsúlyozni. Ez a legegyszerűbb módszer, de a legerőteljesebb. Lehet, hogy még soha nem olvastad, mondom, a Bibliát, ez neked is működni fog. Minden egyes szó hangsúlyozásánál mindig egy más megvilágításba fog kerülni az ige. Mindig valami mást fogsz kiemelni belőle, mindig egy más nézőpontból fogod látni az igéket. Más jelentése lesz az igének. Oké, készen álltok? Csinálunk egy próbát. Oké, hoztam nektek egy igét, és most ki fogjuk ezt próbálni. Ki fogom próbálni itt előttetek, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, és mit fogsz te egyedül holnap a csendes idődbe csinálni. Oké? Itt van ez az ige, Kolossi 3.16. Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságában éljen bennetek és közöttetek. Oké, itt van az ige, Kolossi 3.16. Ki tudjuk vetíteni? Talán kint van. Oké. Megfogom ezt az igét, és kiemelem az első szót. Oké, benne van ott a jegyzetekben. Kiemelem az első szót, hogy Krisztus. És úgy hangosan elmondom, hogy Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságában éljen bennetek és közöttetek. És elkezdesz gondolkozni, hogy ki Krisztus? Elkezdesz gondolkozni ezen a szón, hogy Krisztus, és felteszel kérdéseket. Ki Krisztus számomra? Ki volt Krisztus? Krisztus nem egy csupán egy jó tanító volt. Krisztus nem egy guru volt, nem egy youtuber volt, nem egy influencer volt. Ő Isten fia volt. És én azt szeretném, hogyha az ő beszéde lakna bennem, és nem a világnak a beszéde. Nem a youtubereknek a beszéde, nem az influencereknek a hangját hallanám a fejembe, és lenne a szívembe, hanem Krisztus beszéde lenne bennem. De ha több időt töltök a YouTube előtt, és a Netflix előtt, akkor nem az ő beszéde lesz bennem. Látjátok? Megfogsz egy ilyen igét, és elkezdesz kérdéseket feltenni, és már is Isten elkezd hozzád szólni, és mond dolgokat. Szóval, mit kell tennem annak érdekében, hogy Krisztus beszéde éljen bennem? És ne a körülöttem lévő kultúrának a hangját hallanám, a körülöttem lévő embereknek a hangját hallanám, és ezeknek a tanítása éljen bennem, hanem Krisztus beszéde. Aztán menjünk tovább. Emeljük ki most a második és a harmadik szót. Külön is választhatjátok, de én most egybe vontam. Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságában éljen bennetek és közöttetek. Oké, mit mond ez nekem? Fontos, hogy ne csak Isten szelleme éljen bennünk, hanem hogy Krisztus beszéde is éljen bennünk. Oké? Nekem ezt mondja. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy igen, fontos, hogy a Szent Szellem bennünk éljen, és ez egy fontos dolog, de nem fókuszálunk arra, hogy szeretném azt, hogy Istennek a beszéde is éljen bennem, nem csak az ő szelleme. Menjünk tovább, emeljük ki most a következő két szót. Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságában éljen bennetek és közöttetek. Teljes gazdagságában. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy gazdagságában? Mit jelent az, hogy gazdag? Mi a gazdagságnak az ellentéte? Szegénység. Mit jelent, hogy szegény? Hiány. Ugye, nekem ez a szó jut eszembe, hogy hiány. Aztán eszembe jut az, hogy mit jelent, hogy gazdag, amikor elmegyek egy étterembe, és amikor húsleves gazdagon. Ugye? Tudjátok, húsleves gazdagon. Mit jelent ez, hogy tele van mindennel? Ugye ezt jelenti. Oké, akkor elkezdek gondolkozni, mit jelent az, hogy gazdagon éljen bennem Isten igéje? Szegényesen vagy gazdagon él bennem Krisztus igéje? Értitek? Elkezdesz kérdéseket feltenni, és azonnal elkezdesz gondolkozni, és ezeken a kérdéseken keresztül Isten elkezd szólni. És leírod ezeket a gondolataidat. Menjünk tovább. Emeljük ki a következő szót. Kolossé 3.16. Krisztus beszéde és tanítása teljes. De ő mindig elforgat. Teljes gazdagságában éljen bennetek és közöttetek. Ja nem, bocsánat, nem ez jön. Mindig elmegy a tabletem. Jó. Szóval éljen, ez a következő szó, hogy éljen bennetek és közöttetek. Oké, mit jelent ez a szó, hogy éljen? Bennem él. Ez nem az csak azt jelenti, hogy egyszer elolvassam, aztán tovább megyek, és így elfelejtem, hanem bennem él. Mit jelent bennünk valahol élni? Beköltözik. Valakivel együtt él. Amikor valaki beköltözik hozzád a saját lakásodba, és veled együtt él. Nem csak a vendég, hanem együtt élitek az életeteket. Ebben van egy rendszeresség. Hiszen ott van, ez az ő állandó lakhelye. Nem csak néha meglátogat, hanem ott van a 0-24 órában. Hogyan valósulhat meg ez az életemben? Úgy, hogy újból és újból Isten igéjén gondolkozok. Nem csak egyszer egy nap, vagy egyszer egy héten, hanem ezzel telik meg a napjaim. Egész nap. Ez egy hosszú távú dolog. Értitek? Egy ilyen kis szóból ki tudsz venni egy csomó mindent. Menjünk tovább. Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságban éljen bennetek és közöttetek. Bennetek és közöttetek. Én ezt egybe vettem, de külön is választhatod, mert lehet, hogy nincs időd arra, hogy most nem tudom. Mit jelent, hogy benned? Nem csak körülötted, hanem benned, a te házadban, a te szívedben, a te lelkedben. Nem csak más emberekben. Oké? Okay? Körbenézek, nem csak azt akarom, hogy a Bazsiban éljen, nem csak azt akarom, hogy a Zsaniban éljen, nem csak azt akarom, hogy a Gézában éljen Isten igéje, a pásztorban, mert hát ő neki muszáj, hogy Isten igéje benne éljen, hiszen ő a pásztor, nem csak a házi csoport vendéglátomban éljen, hanem bennem, személyesen bennem éljen Isten igéje. Ezt jelenti. Oké? Okay? Szóval mi történt? Megfogtuk ezt az igét, egyetlen egy mondatot, ötször elolvastuk, és mindig egy más szót hangsúlyoztunk ki, és mindig egy más értelme lett ennek az igének. Más jelentése lett. Isten öt különbözőféle dolgot mondott nekem, és lehet, hogy neked valami mást fog eszedbe juttatni. Végtelen mennyiségű bölcsesség és iránymutatás van egy igében. Szóval mit csinálj? Tehát felolvasod ezt az igét, és minden egyes hangsúlyozás után írd le a gondolataidat. Lehet, hogy kevés lesz az a két sor, nem baj, akkor használ valami mást. Írd le a gondolataidat. Mit mond neked az az ige? Mit vettél ki ebből az igéből? Következő, tedd fel azt a kérdést, hogyan vonatkozik az ige az életedre. Ha lapoztok a nem tudom hányadik oldalra, van egy ilyen, hogy egyéni csendesség, első nap, az hányadik oldal? Hatodik oldalra, köszi. Ott vannak ilyen, Zsani, odaadod egy picit. Van egy ilyen, hogy alkalmazd. Hogyan vonatkozik ez az igevers a te életedre? Mit kell tennem ennek érdekében? Tehát megfogod ezt az igét, és elkezdesz gondolkozni, hogy hogyan tudom alkalmazni a saját életembe. Isten igéje a lámpás. Isten igéje a tükör az életünkbe. Tehát amikor tedd fel ezt a kérdést, hogy amikor belenézek ebbe az igébe, mit látok? Hogyan látom magamat? Azt írja a Biblia, hogy Isten igé olyan, mint a világosság. Amikor, tehát engeded, hogy Isten igéje, mint a világosság bevilágítsa az életedet? Tudjátok, amikor bevilágít Isten az életünkbe, ott néha jobban napfényre kerülnek a hibáink, a gyengeségeink, a gyarlóságunk. Engeded, hogy Isten megvilágítsa ezeket? Tudjátok, vannak ilyen fotósok, amikor fotóznak, és ugye félhomályban fotózzák le az arcukat, és akkor nem annyira látszik a hibája mondjuk az arcának, az embernek. De amikor teljes fényt kap, akkor azonnal látszanak ezek a kis hibák. Ugyanígy van Isten igéjével. De Isten nem azért világítja meg az arcunkat, hogy elítéljen, hanem azért, hogy egyre Krisztusibbá tegyen. Engeded, hogy Isten igéje bevilágítsa az életedet? Például, tehát ilyenekre kezdj el gondolkozni, amikor az alkalmazásról van szó. Aztán utána írd le, hogyan fogod gyakorlatba helyezni ezt az igét. Írd le, mit fogsz tenni ennek érdekében. És utána pedig fejezd be úgy a csendességet, hogy beszélgetsz Istennel arról, hogy ő mit mondott neked. Milyen gondolatokat adott neked. Elmondod, visszamondod Istennek. Uram, köszönöm neked, hogy ebből az igéből ezt hallottam, ezt kaptam. Szeretném ezt az életembe helyezni. Segíts, hogy erős tudjak lenni. Segíts, hogy tudjam ezt az igét alkalmazni az életembe. És konkrétan mondd el Istennek, hogy mit kaptál ezen az igén keresztül. Szóval imádkozz. Az imádság és az elmélkedés az együtt kell, hogy működjön. Egyszerre olvasod, és egyszerre elmélkedsz Isten igéjén. Tehát nem az van, hogy... Tehát ez a kettő így összefolyik. Olvasod az igét, és közben imádkozol. Folyamatosan. Olvasod, imádkozol. Olvasod, imádkozol. És figyeljetek, ez pár perc az életedből. Nem órákat kérek. Oké? Arra kérlek, hogy minden nap csak pár percet szállj az életedből erre. És lásd, és tapasztald meg azt, hogy Isten hogyan fog az igén keresztül szólni hozzád. Az ő igén keresztül. Oké? És még egy tipp. Oszd meg. Oszd meg valakivel, add tovább valakinek azt, amit kaptál. Mondd el a feleségednek. Mondd el a férjednek. Mondd el egy barátodnak, egy munkatársadnak, vagy valakinek itt a gyüliből. Figyelj! Elmélkedtem Isten igén, és figyelj, ezt vettem ki ebből az igéből. Ez az életemre akkora hatással volt. Tudjátok, Isten nagyon sokszor azért ad egy igét, hogy egyrésztről magunk életében alkalmazzuk, de utána ezt megosztjuk másokkal, és másoknak is tudunk segíteni. Másokat is építeni fog ez, meg fog áldani. És ez segít a te növekedésedben, mert elmondod valakinek, ezáltal Isten igéje, illetve az, amit kaptál Istentől, az még jobban meggyökerezik benned, hiszen ezt továbbadod, elmondod. Figyeljetek, mindig, amikor továbbadsz valamit, ez jobban meggyökerezik benned is. Ez olyan, mint amikor tehát tanítasz valamit valakinek, nem csak az az ember tanul, akinek tanítod, hanem te növekedsz ezen keresztül. Tehát amikor továbbadsz valamit, te fogsz növekedni. A te életed fog növekedni. És ugyanígy, amikor valamit elmondasz, hogy Isten mit adott neked, mit mondott neked, ez a te életedet is növelni fogja, nem csak a körülötted lévő emberekét. Oké. Szóval ez volt az első ilyen biblia elmélkedési módszer. Jó? Tehát ez a hangsúlyozó módszer. A második, nagyon fogjátok szeretni, ez a vizualizációs módszer. Okay, ezt azok az emberek fogják a leginkább szeretni, akik ilyen vizuális típusok, művész lelkek, akik ilyen, nem tudom, tehát hogy ilyen kreatívak, nagy képzelőerővel rendelkeznek. Ezt a módszert kimondottan történeteknél, elbeszéléseknél tudod a legjobban használni. Tehát a Biblia tele van történetekkel. Ószövetség, újszövetség, akár ilyen történelmi dolgok az Ószövetségben, vagy az Újszövetségben Jézusnak különböző történetei. Szóval ez a módszer a leginkább történeteknél működik a legjobban. Tehát nem minden igét tudsz használni minden módszerrel. Oké, ezt szögezzük le. Ezekre a történetekre nagyon jó. Tehát, mi történik ilyenkor? Beleképzeled magadat abba a történetbe, mint egy aktív szereplő. Beleképzeled magadat, hogy te ott vagy. És feltételezheted magadnak azt a kérdést, hogy én ebben a helyzetben hogyan reagálnék arra a helyzetre, abba a szituációba. Mit tennék? Mire gondolnék abban a helyzetben? Tehát felteszed ilyen kérdéseket magadnak, beleképzeled magadat a történetbe. Oké, most is fogunk egy ilyen példát hozni, vagy kipróbáljuk, hogy mit jelent ez a gyakorlatban. Oké, készen álltok? Hoztam egy történetet nektek, ez a Márk 2:1-12. Ez az a történet, ez nincs leírva most a jegyzetetekbe, de elolvashatjátok nyugodtan. Ez az a történet, amikor Jézus elé odahoznak egy ilyen béna embert, egy rokkant embert, 4 barátja odahozza Jézushoz. Ez a 4 ember szeretné, hogyha barátjuk meggyógyulna, viszont ez a rokkant ember nyilvánvalóan nem tud felállni, nem tud elmenni Jézushoz, ezért zseniális, ez a 4 ember mit ki nem talál, azt gondolják, hogy oké, akkor megfogjuk az ágyát, ágyastúl, megfogjuk, elvisszük Jézushoz. Oda mennek Jézushoz, Jézusben van egy házban, tele van emberekkel, tömeg, nem lehet odaférni hozzá. Na akkor mit csinálnak? Jön a kreativitás, imádom. Bontjuk meg a tetőt. Eresszük le az ágyastól azt az ember. Csak képzeljétek el, milyen abszurd ez az egész, nem? Csak sokszor nem gondolunk bele. Képzeld el, vizualizáld a jelenetet a fejedben. Mi történik? Nézel fel, hullik a vakolat, egyszer csak így megnyílik az ég, és akkor lejön egy ágy. Most gondoljátok el, itt ez történne, hogy így valamit így hallanánk, ilyen légkalapáccsal itt döngetnék itt a betont, és akkor így engedik, mint a Mission Impossible-ban, így engedik le az ágyat. Csak nem Tom Cruise jön le, hanem egy ágy. El tudjátok képzelni? Milyen zseniális ez az egész. És ez egy tipikusan egy olyan történet, amit a hangsúlyozós módszerrel nem tud tanulmányozni. Okay? Az inkább ilyen dogmatikai igazságokra jó, olyan igékre, ami inkább ilyen igazságokról beszél, általános igazságokról. Ez egy történet. Szóval hogyan csináljuk? Képzeld bele magadat először is a beteg embernek a helyébe. Képzeld bele magadat, hogy te vagy az az ember, aki ott fekszel azon az ágyon. Oké, ott fekszel, háttal eresztenek le, hullik még a vakolat a fejedre, látod a 4 haverodat, akik így engednek le. Tedd fel a kérdést, mit látsz az arcukon? Laci, vizuális típus. Mit látsz az arcukon ezeknek az embereknek? Oké, engednek le, mit látsz a tömeg arcán? Ez hülye, igen. Tehát, hogy... Na, Zette például ezt látja. Mit látsz Jézus arcán? Jézus mit csinál? Ezt csinálja, vagy mosolyog? Én inkább azt látom, hogy mosolyog, és egy szeretetteljes arcot látok. Hiszen Jézus látta előre, hogy mi fog történni. És ott engedik le ezt az embert. Aztán utána elkezdesz gondolkozni egy kicsit tovább. Fordítsd le a saját életedre. Ugye azt mondja Jézus, hogy vedd fel az ágyadat, és menj haza. Csak mire gondolsz? Csak képzeld el, hogy Jézus mondja neked ezt, hogy vedd fel az ágyadat, és menj haza. Hogyan fordítom le ezt a saját életemre? Milyen területeken érzem az életemben magamat bekorlátozva, vagy maga tehetetlennek? Mik azok a területek az életemben? Maga tehetetlennek érzem magamat mondjuk a családomban, a gyereknevelésben, a házasságomban, anyagiakban, egy rossz szokásomban, egy káros szenvedélyemben, amiből nem tudok kijönni? Mi az, ami lebénít? És elkezdesz kérdéseket feltenni, lefordítva a saját életedre, mi az, ami lebénítja most jelenleg az életemet? A félelem? Az aggodalom? A bűntudat? A gyász? Valakit elvesztettél, és emiatt van egy gyász benned? Vajon ez a dolog megakadályoz abban, hogy Jézushoz kapcsolódjak? Mert itt van ez az ember, aki beteg volt, voltak korlátai az életében, maga tehetetlen volt, és ez megakadályozta abban, hogy Jézushoz kapcsolódjon. Vajon szükségem van másokra, barátokra az életemben, akik segítenek oda kapcsolni Jézushoz, mert jelenleg nem tudok Jézushoz jönni? Lehet, hogy ez a házi csoportod, lehet, hogy ez a kis csoport lesz az ebben a táborban, akik segítenek neked abban, hogy Jézushoz kapcsolódj. Lehet, hogy valaki ebben a táborban a 4 nap alatt fog neked ebben segíteni. Látjátok, mennyi mindent tudunk elképzelni, kivenni egy igéből. Aztán most képzeld bele magadat a barát, egyik barátod helyébe. Oké? Az egyik ember, aki segít ennek a béna embernek. Tehát, hogy nézel lefelé a lyukon, engeded le az embert, a barátodat, látod, ahogy Jézus meggyógyítja a barátodat. Mire gondolsz? Mi fut át az agyadon? Azért ez egy radikális dolog, amit tettek ezek az emberek. Ez egy merész dolog volt. Vajon milyen hitre lenne szükségem, hogyha én is ez az ember lennék, hogy megmerjem tenni ezt? És elkezdesz gondolkozni, ki van a környezetemben olyan ember, aki maga tehetetlennek érzi magát? Ki az, aki a környezetemben krízisben van most jelenleg? Akinek nincs elég hite, hogy Jézushoz oda tudjon menni, de lehet, hogy az én hitem fog segíteni neki abban, hogy Krisztushoz kapcsolódjak. És Jézus meg tudja őt gyógyítani. Lelkileg, szellemileg, anyagilag, a kapcsolataiban, fizikálisan, érzelmileg. Képes lennék egy tetőt megbontani, hogy Jézushoz vigyek egy barátot? Elképzelem a történetet, és alkalmazom az életemre. Aztán elkezdesz gondolkozni, és belehelyezed magadat mondjuk a ház tulajdonosának a helyébe. Oké, tiéd a ház. Odaadtad Jézusnak, hogy csinálhatott egy ilyen kis szemináriumot. Meghívtad Jézust, elhívta a haverjait, bazi nagy tömeg van, és 4 idióta megnyitja a tetődet, lerombolja a házat felét, és azon gondolkozol, mind gondolkozol, kíváncsi vagyok, hogy nektek mi futna végig az eszetek, az agyatokon. Nekem az, hogy először is ki fogja összetakarítani ezt a bazi nagy koszt, 2, ki fogja kifizetni a kárt. Ugye? Ki fogja kifizetni? De aztán ott vagy, látod, hogy Jézus meggyógyítja azt az embert, látod azt, a csodát, és elkezdesz gondolkozni, vajon megérte ezt az árat? Megérte? Mi a fontosabb nekem? A házam, vagy annak az embernek a gyógyulása? Jobban foglalkoztat a saját házam, vagy jobban foglalkoztat ennek az embernek a gyógyulása? Megért nekem ennyit ez a gyógyítás, ez a gyógyulás? Értitek? Elkezdünk gondolkozni, és látjátok, mennyi mindent Isten ki tud munkálni, és ki tud hozni ezekből az igékből. Az a vágyam, kedves KKL táborosok, hogy holnap, amikor elmentek, csendességet tartani. Válasszatok ki a 2 módszer közül egyet. Nem kell mind a kettőt, csak egyet. A csendes idő első napot, vagy a 2. napot válasszátok ki. Amelyik szimpatikusabb. És mindannyian ugyanazt az igét fogjuk tanulmányozni. Mindannyian ugyanazt az egy igét, és azt az egy történetet. Illetve hát 2, valaki az egyiket, valaki a másikat. Kíváncsi vagyok, hogy ki mit fog kivenni Isten igéből. És tudjátok, mi lesz a fantasztikus? Utána összejöttök kis csoportotokba, és megosztjátok egymással. Továbbadjátok egymásnak. És ez építeni fogja a te életedet, építeni fogja a melletted ülő életét, és csodákat fogtok látni, hogy Isten hogyan szól neked közvetlenül. Nem rajtam keresztül, nem egy prédikáción keresztül, nem a dicsőítésen keresztül, nem egy imán keresztül, hanem megfogod Isten igéjét, és elkezdesz ásni. Ásni és ásni, mert te szeretnéd azokat a szellemi aranyrögöket. Szeretnéd azokat a bölcsességeket, amik az életedet fogják megváltoztatni. Erről szól ez a KKL tábor, srácok, lányok. Ezt szeretnénk ebben a 4 napban. Megtanulnánk jobban szeretni Isten igét, megismerni Isten igét jobban, és megélni Isten igét jobban. Amen. Imádkozzunk most. Kérlek, hogy álljatok föl. Drága Jézus, köszönjük neked a te igédet. köszönjük neked a Bibliát. És hogyha van itt nálad Biblia, akkor csak kérlek, hogy emeld föl magasra. Oké? Csak fogd meg a Bibliádat, hogyha itt van nálad. Amen. És csak adjunk hálát. Ha a telefonodban van, akkor a telefonodat. Uram, hálás vagyok a te igédért. Hálás vagyok, Uram, hogy a te igéd élő és ható. Hálás vagyok, Uram, azért, hogy ez egy természetfeletti könyv, ami képes az én életemet megváltoztatni. Uram, szeretnénk odaszánni most ezt a 4 napot. Szeretnénk leásni a mélyére. Szeretnénk megemészteni újból és újból. És újból és újból kiszedni a maximumot, amit csak lehet ezekből az igékből. Uram, imádkozok azért, hogy a következő 4 napban te válaszold meg ezeken az igéken keresztül itt minden embernek a kérdéseit. Válaszold meg, Uram, a frusztrációinkat. Válaszold meg azokat a kérdéseket, amikkel bejöttünk, Uram, erre a helyre. Uram, válaszold meg, Uram, Uram, kezd el gyógyítani az életünket. Uram, köszönjünk neked, hogy te akarsz hozzánk szólni. Köszönjük neked, Urunk, hogy neked van válaszod az életünkre, és köszönjük neked, hogyha te igéd működőképes. A te igéd működni fog az életünkbe. Uram, köszönjük neked, hálásak vagyunk, hogy te odaadtad a te drága igédet, a te drága szavadat, a te szerelmes leveledet. Uram, tegyél minket az ige embereivé. Oda szálljuk magunkat a te igédnek. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.